Bizánctól Bizáncig, vagyis az orosz birodalmi gondolat útját követte nyomon Gecse Géza. A kérdésem az, hogy mennyiben a hódító cinizmus tükröződése az, hogy igazából az orosz hódításokat segítségadásnak tünteti föltörténelme folyamán az orosz birodalom, illetve később a szovjet.
Kezdetben nem foglalkoztak egyébként az oroszok azzal a 16. század közepére gondolok, amikor megalakult a birodalmi Oroszország, hogy doktrínába szedjék azt, amit ők csináltak. Ez lényegében a pravoszláv egyházi ideológia, vagyis az ortodox hit a pogányok elleni harc jegyében alakult meg rettegett Iván Oroszországa. A sajátos történelmi fejlődésük folytán kerültek olyan helyzetbe, hogy hódítsanak, és ezt ők nem úgy élték meg, mint hódítást. Megélték úgy, mint a kereszténység terjesztése, megélték ezt úgy, mint a szláv népeknek nyújtott segítség a 19. században. Az első világháborúba is azért valamennyire így mentek bele. A szovjet időszak pedig a forradalom terjesztéséről szólt alapvetően. Egyébként a tudományos szocializmus, mint tudományág, az gyakorlatilag arról szólt, hogy milyen feltételek között sikerülhet igazából a forradalmat megvalósítani, tehát a szó klasszikus értelmében véve nem a forradalom exportjáról volt itt szó, mint a francia forradalom esetében, hogy ugye fegyverrel kell ugye úgymond eltakarítani a különböző feudális maradványokat Európa térképéről, hanem kidolgozták nagyon pontosan azt, hogy melyek azok a feltételek, amelyek között úgymond a proletár forradalom érvényesül, és hát ugye a 30-as éveknek az egyik újítása, amikor kiderült, hogy Európában ez a forradalmasítás nem annyira sikeres, hogy a forradalomnak a fő hazája a Szovjetunió és a szovjet államnak külön érdekei vannak, és kialakult természetesen egy olyan indoklás is, amely azt mondta, hogy a forradalom ügye az egyenlő a Szovjetunió ügyével. Innentől kezdve elég nehéz külön választani azt, hogy mondjuk a Szovjetunió az tulajdonképpen milyen esetekben pontosan milyen segítséggel mit tud igazából elérni, hiszen egy megosztott, mondjuk így az 1945 utáni időszakban azért, hogy mondják, ezt keretek közé zárt forradalmasításról van szó, hiszen az én számomra az egyik legfőbb tanulság az volt, hogy Sztálinék rendkívül ügyeltek arra, hogy az amerikaiak érdekeit ne sértsék Európában, tehát hogy lehetőség szerint közvetlenül ne ütközzenek velük.
Itt most mivel indokolhatják nagyvilágnak is, meg saját maguknak is a Szovjetunió örökösei, a mai Oroszország, hogy például a csecseneknek a függetlenségét nem adják meg?
Hát a csecsenek mindig is az orosz birodalomhoz közvetlenül tartozó területen voltak. Ez a dolognak az egyik része. A másik, ami az oroszok számára érdekes itt ebből az egész szempontból, ugye, hogy a gázvezeték az ott húzódik a csecsenföldön keresztül. A harmadik tényező az, hogy a szovjet időszak után a szovjetek, a sztálinék pontosabban a csecseneket ellenséges népként kezelték és szétszórták az egész birodalomnak a területén. Ez azt jelenti, hogy nem csak csecsenföldön vannak csecsenek, hanem a Szovjetunió egész területén gyakorlatilag, még akkor is, hogyha nagyon sokan közülük visszatelepültek. A negyedik tényező az, hogy kulturálisan kétfajta kultúra harcáról is van szó, hiszen a csecsenek iszlám népesség, az oroszok pedig pravoszlávok, vagyis ortodoxok. Tehát kulturális szakadék van a kétfajta nemzet között, más a világképe a csecseneknek, a jövőjüknek a szempontjából, mint az oroszoknak, a csecsenek erőteljesen szaporodnak, számíthatnak az egész iszlám világ támogatására, tehát nem csak az arab, hanem az egész iszlám világnak a támogatására, tehát van anyagi erő is mögöttük. Nincs 1 millió csecsen egész Oroszországban, és ennek ellenére a konfliktusból pedig sokkal nagyobb ügyre lehet igazából számítani, vagy legalábbis annak alapján, ami a hírekben megjelenik. Tehát annak a potenciális lehetősége, hogy ez a helyi konfliktus úgymond globálissá terjedésedik, az éppen annak következtében, hogy itt két kultúrának, az iszlámnak, illetve a kereszténységnek az összecsapásáról van szó, az innentől kezdve válik, mondjuk így, hogy igazán fenyegetővé. És a csecsen háború az oroszok számára azzal a hátránnyal is járhat, hogy precedens keletkezik.
A csecsen háború pedig inkább a nemzeti területnek az elvesztését jelenteni az oroszok számára?
Hát nem az, hanem van egy nagyon érdekes dolog. Ha Ukrajnára nézünk, akkor annak a keleti felén ott lakik 11 millió olyan etnikai orosz, amelyik orosznak is vallja magát. Tehát itt nem arról van szó, hogy a majdnem 50 milliós Ukrajnának a nagyobbik fele az ma is oroszul jobban ért, mint ukránul. Ez nagyon sokat alakult egyébként az elmúlt másfél évtized során, hiszen Ukrajnának a nagyobbik része sokkal, de sokkal jobban beszélt oroszul, de most nagyon sokan megtanultak a politikusok közül is ukránul. De ott van 11 millió orosz, szinte etnikailag homogén területen Kelet-Ukrajnában. Tehát, hogyha mondjuk Oroszország egy etnikai alapra helyezkedne, akkor lényegében a határok megváltoztatására lenne jogcíme. Igen, ám csak hogy ezt azért nem teszi, mert a mai Oroszországnak a 20%-a gyakorlatilag nemzetiség, és nagyon sokan közülük muszlimok. Na most részben ez lehet az oka annak, hogy igazából az államterülethez, tehát az orosz államterülethez az oroszok ragaszkodnak már a széthullás után, és nem akarják ezt a láncszemet igazából megbolygatni, mert hiszen, hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk mi a jelentősége az úgynevezett Kurilszigeteknek, hát ott is mondjuk 2-3 szigetnek a birtokáról van igazából. Szóval ez egy más kérdés, hogy ennek következtében, hogy ez a 2-3 sziget, ez ugye orosz tulajdonban van, illetve orosz fennhatóság alatt van, az Ohoszki-tenger, az egy beltenger. Tehát gyakorlatilag egy zárt tér. És ezt nagyon kevesen ismerik föl. A mai Európában nagyon kevesen értik meg, hát mi magyarok is eléggé kevesen értjük meg. De hogyha mondjuk ezt a láncszemet valahol megingatnák, akkor ez azt jelenteni, akár a csecsenek esetében, hiszen miért ne lehetne. Tehát mondjuk ugye adott esetben van egy ilyen konfliktus góc, akkor ugye az ember azt mondja, hogy miért nem jó ettől a konfliktus góctól megmenekülni. De azért nem akarnak igazán, én szerintem. Tehát én sem ismerem egyébként annyira pontosan a gondolkodásukat, én is a források alapján próbálom ezt rekonstruálni, de hát nyilvánvaló, hogy azért ragaszkodnak annyira ez a területhez, mert félnek, hogy az összes többi esetben, hogyha már egy ilyen precedens van, akkor ugye ez az orosz államterületnek a további darabolódásához vezethet, és ez egy nagyon komoly kérdés volt, hiszen az 1993-as Jelcin-féle, mondjuk így, hogy a Fehérháznak az ostroma 1993-ban, ez arról is szólt, hogy Oroszország az úgynevezett különböző régióknak viszonylag nagy volt az önállósága. Nem azt akarom mondani, hogy egy ilyen konfederatív struktúra alakult ki, de hogy az elnöki hatalom csak 93. decemberre óta lett igazából annyira erős. Ez kétségtelen történelmi tény, és ez azzal magyarázható, hogy Jelcin lényegében egy elnöki köztársaságot alakított ki. Onnantól kezdve. Ez a központi hatalomnak a fokozottabb jelenlétét jelenti. Ez azt jelenti, hogy a Dumával szemben az elnöknek jogosítványai vannak. Egyébként szubjektíven is hozzájárult Jelcin a központi hatalomnak az erősítéséhez azzal, hogy gyakrabban látogatta onnantól kezdve a Dumának az üléseit. Tehát egy harmonikusabb viszony alakult ki a törvényhozás és a végrehajtó hatalom között. Úgy gondolom, hogy a csecsenekkel kapcsolatos, mondjuk így, hogy többé-kevésbé presztízs harc az azzal magyarázható, hogy félnek a precedenstől, félnek attól, hogy esetleg Oroszország más végein is szecesszió következik be.
Ez a könyv mennyiben nyit új utat az orosz vagy a kelet-európai kutatásokban?
Azok a források, amelyeket én felhasználtam, ezek hozzáférhetőek. Az én könyvemnek a jelentősége abban áll, hogy ezeket összegyűjtöttem, és megpróbáltam megmutatni, tehát egy olyan modellt nyújtani, aminek az alapján kezelhető, látható az, hogy az orosz küldetéstudat az milyen formákban jelentkezett a keletkezésétől, tehát az első bizánci orosz államnak a létrejöttétől, ami tulajdonképpen egy második bizánc, vagy második Róma, és harmadik Róma pedig nem lesz, ahogy ez a 16. században már megfogalmazódott a szovjet időszakig. Ha valaki eddig nem látta azt, hogy mondjuk ez milyen átalakulásokon ment át, akkor itt ebből ezt tapasztalhatja. Én úgy gondolom, hogy ennek a kötetnek főként ebben van a jelentősége, hozzá lehet nagyon sok mindent tenni. Tehát én nem állítom azt, hogy minden részét ismerjük az egész ügynek. Hát rengeteg kutatásra van még szükség. Vannak dolgok, amiket nem értünk. Vannak benne olyan dokumentumok, amelyekhez csak 1997-ben jutottunk hozzá. Hát ilyen a Majszkijnak a 944-es a jövendő Európáról vallott elképzelése, amelyet Sztálinnak nyújtott át, ami az első ilyen, mondjuk így, hogy nagyon sok ember által hozzáférhető doktrína vagy koncepció a II. Világháború utáni rendezéssel kapcsolatban. Nyilván van még egy csomó más ilyen is, visszaemlékezésekre is szükség van. A Hrusevnak a visszaemlékezései azok már megjelentek. De a résztvevőknek a visszaemlékezései, azok, akik meghaltak, nem tudok róla, hogy a Kaganovics megjelent volna, nem biztos, hogy írt egyébként, de én arra mérget veszek, hogy az elkövetkező időszakban azért lehet számítani arra, hogy az orosz politika csinálás, vagy a szovjet politika csinálás műhelyéből fognak még további információk kiszivárogni, amitől árnyaltabbá lehet tenni a képet olyanná, ami ellentmondásmentesebb, mint amit ismerünk a mai nap.